nem sokat, csak több ezer kilométert megyünk arrébb. Grönlandot korábban nem azért emlegettük itt, hogy politikai változásokról beszélgessünk, vagy éppen arról, hogy milyen ásványkincsek vannak. Sokszor természeti dolgok miatt volt szó Grönlandról, illetve azért, hogy a globális klímaváltozással kapcsolatos természeti jelenségekről esik szó, de most nem erről lesz, hanem a grönlandi választásokról szó. Pap Zsanett, az északi sarkvidék geopolitikai elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A grönlandi választások hol tartanak most, az eredményeket milyen mértékben tudták eddig összesíteni?
A választásokat teljesen feldolgozták, a választási eredmények 100%-a gyakorlatilag az ismeretünkre áll immáron. Tegnap délben sikerült ezt elérni, úgyhogy most már lehet teljes körűen beszélni az eredmények alakulásáról.
Hát akkor beszéljünk teljes körűen, mely párt nyert, és ez jelente valamit abban az értelemben a gyakorlatban, hogy Grönland álláspontjával kapcsolatosan függetlenedési törekvés, vagy esetlegesen az Egyesült Államokhoz való közeledés változhat-e?
Ezen a választáson 2025-ben 6 párt indult. Egyébként ez a 2021-es választásokkal sem nézett ki másképpen. A Kelek viszont kicsúszott ebből a 6-os mezőnyből, így 5 érdemi párt indult a 2025-ös választáson, és a demokratit, vagyis a liberális demokraták nyerték meg az idei választást. Ez egy hatalmas hajrázás, gyakorlatilag ellenzékből sikerült elsőként befutni egy 30%-os, úgymond hát a relatív többséggel elvégezni ezt a munkát. Úgyhogy így a liberális demokraták után pedig a Nalerák szintén ellenzéki párt került második helyre. Ők nagyjából egy 24,5%-os relatív többséget szereztek. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az eddigi kormányzó párt, amely az Inuit Ataqatigiit és a Siumut pártokból állt, ez egy koalíciós kormányzás volt, ami egyébként a grönlandi politikában megszokott. Ők lecsúsztak a harmadik és a negyedik helyre. Ez gyakorlatilag egy súlyos vereségként könyvelhető el. Hatalmas támogatottsággal indultak el 2021-ben. Az Inuit Ataqatigiit gyakorlatilag 30%-os többséget szerzett az előző választásokon, úgyhogy a mostani 21%-os többség gyakorlatilag egy nagy visszaesésnek számít.
Amelyik párt nyert most, vagy amelyik koalíciót alkothat, annak mire lesz lehetősége? Lesz-e lehetősége arra, hogy mondjuk Dániával elkezdje a függetlenedésről szóló tárgyalásokat, vagy egyáltalán célja az új megválasztott erőnek?
Ez egy abszolút releváns kérdés. Alapvetően az emberek a mostani 2025-ös választáson azt mondták ki, hogy szeretnének egy független Grönlandot, de nem ma és nem is holnap. Tehát a választók egy része, és hát egy jó nagy része, sokkal inkább a fokozatos, gazdaságilag stabilabb függetlenségi stratégiát támogató pártok mellé álltak. Így ugyebár a demokratit futott be első helyen, ők ugyanis sokkal inkább a gazdasági alapokra helyeznék a hangsúlyt, és azt szeretnék, hogy a gazdasági önellátás legyen a későbbi független Grönland államiságának az alapvető feltétele. A Nalerak egy nagyon érdekes párt ilyen szempontból, ők ugyanis egy radikálisan függetlenedő párt, ők már akár holnap szeretnének függetlenedni. Az ő esetükben viszont megfigyelhető egy Trump-pártiság, tehát egy sokkal inkább amerikai, úgymond amerikai kedvet kiszolgáló, amerikai érdekeket kiszolgáló külpolitikát és államiságot követnének. Tehát itt megfigyelhető egyfajta koalíciós kormányzásnak a problematikája, hogyha ez a két elsőként úgymond első-másodikként befutó párt koalícióra lépne. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a gazdasági függetlenedésnek ők jelentik az alapját. Tehát az eddigi kormánypárt, ők sokkal inkább egy Trump ellenes, Dán ellenes hangot képviseltek és töptek meg. Ez úgy tűnik, hogy nem rezonált a hallgatóknak, illetve bocsánat, a szavazóknak az érdekeivel. Az kérdéses, hogy a koalícióra lép, ugyanis ugye 31 fős a parlament, 16 helyet kell megszerezni, jelenleg a demokratik 10 helyet, 10 mandátumot szerzett meg a mostani választásokon, a Nalerak az pedig 8 mandátumot szerzett meg, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a két mandátum együttesen 18-at tenne ki, tehát a két párt megszerezni a parlamentben a többséget, ugyanis ugye ahhoz, hogy többségi kormányzás legyen, koalícióra van szükség. Ugyanakkor itt a koalícióalkotásnál az alapvető lehetséges törésvonalat abban látom, hogy hogyan tud egy rendkívül radikálisan jövőbe tekintő, függetlenedő párt és egy alapvetően liberális demokratit, tehát egy sokkal inkább a demokráciára, a gazdasági önellátásra fókuszáló párt együttműködni a jövőben. Ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés, és igazából látunk ellenpéldát, és látunk erre példát is a múltból. A 19-es pártkoalíció a Siumut vezetésével pontosan ezért futcsolt be, mert a koalíciós partnerek nem tudtak együttműködni, annyira különbözőek voltak. A 2021-es választásokat megnyerő IA, tehát az Inuit Etekatikit, illetve a Siumut együttes kormányzása pedig pont egy példa lehet erre, hiszen ők pedig jól tudtak együttműködni, ám bár az utolsó egy-két évben, 2022-2023-ban egyébként már voltak azért jelek arra, hogy a minisztériumoknak az állandó átszervezése például felvetette azt a kérdést, hogy esetleg tudnak együtt dolgozni majd a jövőben. Az emberek alapvetően nem kedvelték a belpolitikai irányvonalat, amit az addigi kormánypárt vitt előre, és ez meg is látott a mostani választásokban.
Grönland mennyire autonóm Dániától? Úgy értem, hogy a helyi kormányzatnak milyen jogkörei vannak, mennyire szervezheti a saját gazdaságot, egyáltalán mi a fizetőeszköz Grönlandon? Azt sejtem, hogy a dán korona.
Igen, a Grönlandnak az államisága az egy nagyon vitatott kérdés. Egy autonóm területről beszélünk a Dán királyságon belül. Ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy ugye a Dán királyságon belül három terület, három egyenjogú terület található. Ugye egyrészt Dánia, ami majdhogy nem gazdaságilag a feje ennek az egységnek, a Feröer-szigetek, illetve Grönland. Grönland egyébként kolónia, tehát gyarmatosított terület volt. Norvégia és Dánia között egy vitatott terület volt több ezer évvel ezelőtt gyakorlatilag, és egy több száz éves gyarmati múlt áll mögötte, amit még mindig nem sikerült levetkőzni a szigetnek. Ugyanakkor 1900-as évektől kezdve folyamatos autonómia törekvéseket figyelhetünk meg, és ez a 2009-es önrendelkezési törvénnyel érte el úgymond a csúcsát, amikor is 2009-ben saját parlamentet, saját kormányzatot kapott az autonóm terület, és innentől kezdve, hogy nyilvánvalóan a belpolitikai kérdésekben önmaga dönthetett, és önmaga is dönt. Ez gyakorlatilag egy szürke zónás időszaknak a kezdetét is jelenti, én mindig azt szoktam mondani, ugyanis 2009-től kezdve, ám bár a külpolitika az még mindig Dánia, tehát a Dán királyságnak a úgymond a fejének a kezében volt, mindig Dánia döntött a külpolitikai irányvonalatban, ettől függetlenül Grönland már 2024-ben saját kül- és biztonságpolitikai stratégiát adott ki, csatlakozott a Párizsi Egyezményhez, ami gyakorlatilag ugye államoknak, tehát részes feleknek az egyezménye. Ehhez azért tudott csatlakozni, mert egyébként Grönlandon az 56 ezer fős társadalomnak a nagy része, nagyjából a 80-90%-a őslakos inuit származású ember, tehát gyakorlatilag ez egy őslakos közösségi törekvés volt, mármint hogy a Párizsi Egyezménynek az aláírása a grönlandi parlament részéről. Tehát alapvetően a függetlenség megítélése az mindig is egy ilyen áhított jövőt képezett a grönlandi lakosságnak a fejében, a szívében, azonban jelentős ingadozások figyelhetők meg az elmúlt két évtizedben. Ugye nagyon változékony a meghatározása annak, hogy szeretni, mikor is szeretnének, milyen ütemben szeretnének függetlenedni a Dán király, úgymond kilépni a Dán királyságból a grönlandiak. Egyébként ez nagyon érdekes, 2002-ben például a lakosság 61%-a támogatta a teljes elszakadást, 2017-re ez az arány 44%-ra csökkent, viszont 2019-ben egy nagy szabású közvéleménykutatás zajlott a Kopenhága és a Grönlandi Egyetem keretében, és akkor megfigyelhető volt, hogy a grönlandiak 67%-a támogatná a Dán királyságból való kiválást. Tehát, hogy megint egy ilyen ingadozás, hogy alapvetően ugye a 2000-es évek elején nagy volt a kiválási ügyünk, utána lecsökkent, és 2019-ben pedig újfent megújult ez a függetlenségi vágy. Hát most úgy tűnik, hogy 2025-ben ott tartunk, hogy ez mégsem a mai napon fog megtörténni, és ez úgy tűnik, hogy a grönlandia döntés alapján a következő 10-20 évben esedékes.
Gondolom arra nem sok precedens van, hogy grönlandiak az Egyesült Államokhoz szeretnének tartozni, mint az új elnök Donald Trump ezt néha megjegyzi, hogy miért ne csatlakozhatnak Grönland az Egyesült Államokhoz. Maga a sziget entitás, fogalmazunk így, tehát a sziget ország mit ből él? Van-e jelentős gazdasági ereje, gondolom én a halászaton kívül, és mennyire esélyes az, hogy tényleg elindul itt a bányászat?
Ez abszolút egy szintén nagyon releváns kérdés. Igazából a jelenlegi kormánypárt pontosan erre a 2025. januári közvéleménykutatásra próbálta ugye a jelenlegi március 11-i választásokat felépíteni, ugyanis januárban pont egy ilyen közvéleménykutatást végeztek, ami azt mondta, hogy 85%-a a lakosságnak abszolút elutasítja az amerikai betagozódást. Ugye a kormánypárt úgy döntött, hogy akkor április 6-áig kell kiírni a választásokat, legyen március 11-e, hogy esetleg tandemben vagy közvetlen utána megtartsák ugye a függetlenségi népszavazást. Ez a fajta Trump, tehát amerikai ellenesség egyébként máshogy jött ki, tehát abszolút ellentétesen jött ki a választásokból, ugyanis a Nelerák párt, ami ugye másodikként futott be, egy nagyon Trump közeli, nagyon Amerika párti párt, tehát úgy tűnik, hogy sokkal inkább ellentétes a közvéleménykutatásokkal az amerikai megítélés, mint ezt egyébként gondolhatta ugye a kormánypárt, és a kormánypárt pontosan egyébként ebbe bukott bele. Hiszen ugye ők azért tartották meg hamarabb a választásokat, mint április 6-a, mert hogy abban bíztak, hogy a januári felmérések azok egy erőteljes Washington ellenességet mutatnak, és ők erre is építették a politikájukat, illetve a kampányukat rá. Most ebből ugye nem sikerült politikai tőkét kovácsolni, ami egyébként, és ez visszavezet az ön kérdésére is, ez abban is keresendő, hogy nem voltak megelégedve a halászati politikával a grönlandiak az elmúlt 4 évben, ami egyébként az importjuk meg a grönlandi export 95%-át adja, és egyébként a lakosság nagy százaléka ebben az iparban dolgozik. A halászat egyébként pontosan az a pont volt, ami miatt kiléptek még annó az európai közösségekből a grönlandiak, tehát elnézést, tehát a halászat önmagában egy a belpolitikai döntéshozatallal kapcsolatos elégedetlenség fűtő eleme volt.
Még nagyon röviden akkor bányászhat, esélyes, hogy ez jobban elindul Grönlandon, vagy a lakossági tiltakozás olyan erős lenne, hogy meg hát egyébként a klimatológiai viszonyok sem túl jók ehhez, szóval hogy emiatt esélytelen.
A bányászat, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a gazdasági önellátás alapját adná a nyersanyag kitermelés, ugye ez hozna bevételt Grönlandnak, hogy tudjon gyakorlatilag függetlenedni és elhatárolódni a dán pénzügyi támogatástól, ami egyébként a GDP-jüknek a 23%-át adja nagyjából, tehát a pénzügyi helyzetüknek az 1/3-át fedezi, ami azért egy elég nagy összeget jelent. Ugyanakkor 2021-ben ugye a most leköszönő kormánypárt egyik tagja pontosan azzal nyerte meg a választásokat, hogy urán moratóriumot hirdetett, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hatalmas nyersanyag lelőhelyek, főként a ritka földfém lelőhelyek bezárását tette a kampányának az élére, ami egyébként hangszórót nyert, tehát a lakosság nagy része támogatta ebben az IA, most már ugye leköszönő kormány koalíció egyik tagját. Kérdéses, hogy ez az urán moratórium, ugyanis ugye, bocsánat, annyi kitételt még tennék, hogy a ritka földfém sok esetben káros anyagokkal keveredve kerül a felszíre, tehát arzénnal, uránnal, ami egyébként az utóbbi radioaktív is. Ugye az urán moratórium az egy felülvizsgálandó kérdés lesz. Ugye a mostani befutó, első helyen befutó párt, a demokraták, ők valószínűleg ezt újra fogják vizsgálni. Azért is, mert ők a gazdasági önellátást teszik a függetlenség alappillérévé, tehát a nyersanyag kitermelés az abszolút egy fontos kérdés lesz a jövőben. A másik kérdés az az, hogy hogyan lehet majd a környezetvédelmi kérdéseket kezelni, ugyanis ugye a kitermelés, a nyersanyag kitermelés az nem csak káros az emberi egészségre, de környezetvédelmi szempontból is káros. Ugye alapvetően a zöld politika pedig az utóbbi időben első helyre került a grönlandiak szemében, ugye a Párizs egyezményhez való csatlakozás, és a többi, és a többi. Kérdéses, hogy hogyan fogják ezt a fajta ellentétet kezelni, illetve arról nem is beszél, hogy az inuit kultúra egyik alapeleme a természet és a földnek a tisztelete, ugye az anya természettel való összecsatlakozás. Tehát itt az is kérdéses lesz, hogy mennyiben lesznek hajlandók a grönlandiak a saját földüket feláldozni annak érdekében, hogy gazdaságilag önellátóbbak legyenek.
Pap Zsanettet, az északi sarkvidék geopolitikai elemzőjét hallották, én még fél órán keresztül legalább beszéltem volna önnel, de sajnos elfogyott az időnk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra!
Viszonthallásra!